Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon a tanári szereppel kapcsolatos gondolatainkat próbáljuk meg összegezni, méghozzá egy kicsit patetikusan messziről indulva. Nemrégiben újra láttam a televízióban egy nagyszerű filmet, amelyik éppen egy tanár karakterről szól, és ennek a filmnek az a címe, hogy A lámpás. Végül is a film mögött egy olyan embert találhatunk, aki valamikor a reformkorban tanítónak szegődik, falusi tanítónak, és úgy érzi, hogy ő neki több a dolga, mint egy feladatot ellátni, ő neki valamiféle kultúrhordozóként kell szerepelnie, kultúrát és morált kéne valahogy a környezetében közvetíteni. Talán A lámpás címet is ezért adta neki Gárdonyi Géza, aki ennek a műnek a szerzője. És ha a szerepeket értelmezzük egy meglehetősen értékzavaros világban, amiben ma élünk, gondoljuk át, hogy vajon mérhető-e ezzel a fajta jelzővel és ezzel a fajta patetikus megközelítéssel a tanári szerep. Ugye ez a bizonyos falusi tanító, aki közvetítené ezt a kulturális szerepet, azt mondja, lámpás én vagyok. Ez egy elég nagyképű kijelentésnek tűnik, de a másik oldalról nézzük, egy ember egy küldetést vállal fel. Többet, mint feladatot. Van benne aztán Gárdonyinak már az abban a korban is igaz kritikája, amelyikben azt mondja, hogy hát ha még a kormány is fölvállalná, hogy igazán a tanárok támogatását, akkor milyen eredményes lehetne. Ez a probléma végighúzódik egészen Eötvös Józsefig, aki, mint tudjuk, a kiegyezés után lett a magyar kulturális életnek első számú személyisége, minisztere, aki végül is ezt a bizonyos filmbéli tanítót kitünteti, és újra megjegyzi a tanító a legvégén, rengeteg gyötrelem után, hogy a lámpás én vagyok. Lehetnek-e önök is lámpások, hogyha tanárként, bármilyen szintjén is az oktatásnak megpróbálnak elhelyezkedni? Kovács Ágoston a filmbéli történet szereplője, aki kiáll olyan eszményekért, amelyek messze többek annál, mint amit a tanári feladat vagy a tanítói feladat megfogalmaz. És van benne egy nagyon fontos elem, hogy emellett az emelkedett hozzáállás mellett azt mondja, hogy szolgálni kell. És ha az ember szolgálni akar, akkor tud csak létezni tisztességesen. Lehet ezt az emelkedett elvárást vajon magunkra venni? Nem túl sok ez. Nézzük meg, hogy azok, akik igazából az emberiségnek nagy tanítói voltak, vajon mitől lettek azok, miért tudta az emberek tömeg elfogadni őket, mint tanítót? Ha végignézzük különböző kultúrköröknek a nagy tanítóit, Lao Tse, Konfúciusz, Buddha és Jézus, némelyikük nem is akart vallásalapító lenni. Konfúciusznak nem jutott eszébe, hogy ő vallást alapítson, a későbbiekben tisztelték meg azzal, hogy vallás szintre emelték. De az igazán nagy tanítóknak mik voltak a közös vonásai? Ha megnézzük, állíthatjuk, hogy mindegyik érett, hiteles személyiség, és valami szinte megkérdőjelezhetetlen morális értékrend mellett kötelezte el magát, de nem csak úgy, hogy hirdette, hanem maga is megpróbálta ezt a gyakorlatban megvalósítani. A saját korában senki sem volt túlzottan sikeres. Az akkori közgondolkodással sokszor szembe kellett menni. És ha megnézzük a történelmet, ugye nagyon sok tanár példát látunk, vagy tanító példát, akár Hannibal tanár úr példáját, amelyiket az egyik diktatúra fölveszi, mint példaképet, hogy a másik diktatúrával szemben milyen szépen kiállt, majd utána ugyanez a diktatúra ugyanazt követi el a tanáraival szemben, hogy megpróbálja az egyetemes értékektől elmozdítani, és a mindenkori hatalom kiszolgálójaként értelmezni, mint egy hivatalnokként a tanárt. Kockázatos dolog morális értékrendet tartani, de nem nagyon adhatjuk alább. Van benne mindenképpen egy érzelmi elfogadás, hiszen ezek a nagy tanítók nagyon is szívélyesen fogadták azokat az embereket, akik köréjük gyűltek, és képesek voltak ővelük együtt gondolkodni és empatizálni. A tanítást valóban küldetésüknek tekintették, és egy óriási tudásanyagot halmoztak fel, és ez a tudásanyag hitelesítette, érdemessé tette őket arra, hogy kövesse őket rengeteg ember. Ma ugye százmilliókban, milliárdokban számolhatjuk azoknak az embereknek a számát, akik az ők tanításaik alapján gondolkodnak, kisebb-nagyobb tévedésekkel, ugye, mert nem tudunk tökéletesek lenni. De azt mondják, hogy nem az az igazi bűnös, aki megszegi a törvényt, hanem aki tagadja. Törvénynek lenni kell, különben a társadalmak működésképtelenek. Mit várnak a diákjaink? Nézzük meg a másik oldalt. Saját kutatásainkra támaszkodva mondhatjuk, hogy amikor viszonylag nagy mintán megnéztük, hogy a jó és rossz tanárokról hogy vélekednek önök, az önök elődei, akkor azt találtuk, hogy a személyiségértékei első helyen vannak, érzelmi elfogadás, pedagógiai erények, szakmai tudás és humor. Ez az öt kategória látszott fontosnak a diákok szemében. Ezt egy 2007-ben publikáltuk először, ezt a kutatást 2007-ben publikáltuk, Füzibe a kolléganőmmel. Én inkább a pszichológiai oldalát, ő inkább a pedagógiai oldalát vizsgálva a tanár jellegzetességeinek. Nézzük meg az összehasonlítást. Ha megnézzük a nagy tanítók jellemzőit és a diákok elvárásait, akkor most döbbenetes hasonlóságra jutunk. Anélkül, hogy önöknek sejtése lett volna arról, hogy a kutatásnak vajon mi a célja, és mi sem gondoltuk azt kutatók közben, hogy ilyesmi eredményre jutunk, de kiderül, hogy a személyiség, az érzelmi elfogadás, a pedagógiai erények és a szakmai tudás bizony harmonizál azokkal a jellemzőkkel, amiket a legnagyobb tanítókkal kapcsolatban föl tudunk jegyezni. Egyedül a humor az, ami kilóg a sorból. Ugye talán a keleti bölcseknek megemlítik többször a humorát, és Jézus az, aki humoros dolgokban kevesebbet szerepel, ő többnyire komoly. Az érdekes ebben az, hogy amikor jó és rossz tanárokat vizsgáltunk, kiderült, hogy a jó tanároknál a humor hiánya elviselhető, viszont a rossz tanároknál a humor negatív, romboló jellegű, inkább arról szól, hogy a diákon nevet, és nem a diákkal nevet, és ez különbözteti meg a két mezőnyt egymástól. Nézzük meg a keresztény szemléletet, ez a kultúrkör, amelyik Európát elsősorban azzá tette, ami, és ebben Jézus személye az a bizonyos felettes én, amit az erkölcs megtestesítőjeként, ha valaki egyszerű szemlélettel szeretne keresztény lenni, akkor nagyon könnyű azt mondja, hogy megpróbálom végig gondolni, Jézus mit tenne ebbe a helyzetbe, hát ez nem mindig sikerül persze, de kisebb-nagyobb tévedésekkel. Ha az ember valami olyasmit csinál, akkor a saját erkölcsi lényegével nem nagyon kerül össze ütközésbe. Annyira, hogy amikor eltávozik, akkor megígéri, hogy lesz bennünk egy belső szabályzó, amit ugye vallásosan Szentléleknek, simán csak lelkiismeretnek szoktunk mondani, és abban bízunk, hogy ez tényleg bennünk van. Ahhoz, hogy el tudjunk igazodni konfliktusos helyzetekben, egyáltalán az életben, ahhoz szükség van iránytűre. Carl Gustav Jung, aki nagyon jól ismerte a keresztény kultúrát, és érdeklődött a keleti után is, Selbstnek nevezte azt a fajta belső erőt, tartalmat, amelyik már nem az ösztönkielégítésekre tör. Ugye a kisgyerek, mikor megszületik, akkor egy önző kis gombóc, amelyik, aki megpróbál mindenféle testi igényeinek érvényt szerezni azzal, hogy addig nyaggatja a szüleit, addig sír, ameddig fizikai egyensúlyba nem hozzuk. Ha nem fáj neki semmi, jól lakott, akkor boldogan mosolyog. Ugye azt gondoljuk, hogy ennél azért az embernek több a feladata, és ahogy felnövünk, egyre inkább az individuáció útján eljutunk ehhez a bizonyos zelbsz fogalmához, amikor már nem önmagammal, hanem a feladatommal azzal törődök, hogy mit kéne tennem, hogy az a közösségnek is és az én kiteljesedésemnek is harmonikus része legyen. Amikor döntenünk kell, akkor nagyon fontos, hogy bennünk éljen ez a fajta erkölcsi iránytű, mert ezek a morális elemek képesek minket irányban tartani, anélkül, hogy mindig meg kéne kérdeznünk valakitől, hogy mit is tegyünk. Nézzük meg, hogy ez kitől tud tanulni az ember, és mit gondol erről egy etológus. Csányi Vilmosnak nagyon érdekes gondolatai vannak ebben a témakörben. Azt mondja, és itt a tanárra gondolva egy kicsit szeretném ezt kihegyezni, hogy bizony a főemlősök csak domináns egyedektől hajlandók tanulni. Tehát az, hogy egy tanár a saját tárgykörében ne tudjon dominanciára jutni, és most itt kulturális dominanciát értek alatta, ugye az állatvilágban ez fizikai dominanciát is jelent nagyon sokszor, de hogy ki lehet egy csoport vezetője? Ki az, akitől elfogadnak információt? Hát nyilván egy sikertelentől. Olyantól, aki a saját érdekeit sem tudja érvényesíteni, mondja Csányi Vilmos, azt nem tudják vezetőnek, tanítónak elfogadni, attól tanulnak, aki domináns. És mivel az összes főemlősre igaz, egy kicsit igaz az emberre is. Talán nagyon is. Nem szívesen hallgatunk olyan embert, aki maga is belebonyolódik a gondolataiba, és sehonnét sehova nem jut, és amúgy sem nagyon sikeres az élete, mit tanuljunk tőle? Nem szeretnénk lemásolni őt. Ezért a tanártól mindenképpen elvárunk valamiféle olyan tartást, személyiségjegyeket, ami a mi szemünkben őt dominánsá teszi. Nem sokáig tartja a tekintélyt a fehér köpeny. Ha valaki belép egy tanterembe, néhány percig tart, amíg tanárként komolyan veszik, utána meg kell érte küzdeni. Utána el kell érni azt, hogy valahogy stabilizálja ezt a tekintélyt, ez beletart egy időbe, többnyire hetekbe, és amikor képes úgy együttműködni a tanár, hogy a diákok ebben a szerepben, a tanári szerepben el tudják fogadni, mert velük együtt gondolkodik, eredményes, amit csinálnak, akkor elfogadják domináns személyiségnek, nyilván ehhez hozzátartozik a tudás. Érdekes módon, későbbi kísérleteikben majd látni fogják, hogy a tudás nem tűnik fel a sorozat elején. Tehát amikor önöket megkérdezzük, akkor úgy tűnik, hogy mitől volt jó vagy rossz egy középiskolai tanáruk. Ebben a szaktudás valahol a 4.-5. helyen szerepel csak, elengedhetetlen, de nem ez az, ami döntő tényező a tanár megítélésében. Gyakran beszélünk tudós tanárokról, hogy milyen jó volt akkor, amikor tudósok tanítottak középiskolában. Igen, amikor Budapesten volt 2-3 középiskola, akkor jutott oda tudós, vidéken meg alig, nagyobb városokban legfeljebb egy-egy. Ma, ha megnézzük, hogy a tömeges oktatásban volna annyi tudósunk, akik középiskolába tanítsanak, hát szomorú hírt kellene közölnünk, illetve meg kéne fizetni ezeket a tudósokat, ez pedig nem tűnik közeli perspektívának. Az érzelmi elfogadás a másik, amit nagyon fontosnak tartanak, mert ha munkatársamnak akarom tekinteni a diákot, akkor együtt kell, hogy gondolkodjak, együtt kell, hogy érezzek vele. Ha távolságot tartok, az komoly konfliktusokhoz vezet. Kohlberg kutatásaiból egyértelműen kitűnik, hogy erkölcsös viselkedés igazából a kevésbé, minél kevésbé fejlett valaki, annál inkább csak abban a szűk körben igaz rá, a családi körben, a baráti körben, és az idegen csoporttaggal szemben, vagy csoportokkal szemben már ellenségesen nyilvánul meg. Ugye ez foci drukkereknél nagyon jól lehet látni, hogy bizonyos körön belül nagyon kedvesek egymással, de a körön kívülinek nincs kegyelem. Egy kicsit így jár a tanár is, amikor távol kerül a diákjaitól. Kívül kerül a körön, egy picit elmegy az ismeretlenbe, és egy olyan emberrel szemben, aki távol áll tőlem, nem az én csoportomhoz tartozik, mindig többet engedhetek meg negatív értelemben is. Hogy ez ne így legyen, Az egyik lehetséges mód az, hogy ne tartsunk ilyen távolságot, mert a távolság tőlünk függ, attól a tanári szereptől, ahogy én azt értelmezem. És ugye, ha mégis együttműködik néhány diák olyan tanárral, akit a többség elutasít, akkor ő rá kerül egy negatív bélyeg. Ugye ő egy áruló, egy stréber, akit nem kedvel a csoport, és hogy engedheti meg egy kamasz, hogy saját referencia csoportjával szemben elfogadjon egy embert tanárként, akit a többség nem kedvel, sőt, árulónak tartja, ha együttműködik vele. Ugye ez olyan veszteség, amit nem engedhet meg magának, és nem is mondhatjuk, hogy a diák hibázott, hiszen az a fajta csoportnyomás, az a szociális státusz, amiben ül, az ezt a fajta viselkedést szinte természetesen hívja belőle, és ez a konfliktus biztosan előáll. Hát éle a diákjainkban az erkölcs? A legrosszabban szocializált diákcsoporttal megcsináltuk évekkel ezelőtt ezt a felmérést, hogy megnéztük, hogy milyen erkölcsi elvek mentén működnének együtt. És nagy örömünkre kiderült, hogy saját szavaikkal ugyan, de nagyjából felmondták a 10 parancsolatot. Tehát egy olyan morális rendet állítottak egymással szembeni csoporton belüli elvárásként, amit csak meg lehetett süvegelni, nem kellett más csinálni, felírtuk ezeket az elveket, és amikor a csoport nem akarta betartani, vagy valaki megtévedt, akkor megemlítettük neki, hogy ím ezek az elvek, amiben megegyeztünk elején, visszatérhetünk-e hozzájuk, és azt mondták, hogy igen, ez egy szerződés volt köztünk, és a későbbiekben ez egy moderáló erőként, egy közös etikus térként viselkedett a csoport. Bárkiből kinyerhető ez, ugyanis olyan kísérletek szerint, akik messze nem vallásos emberek, például Jonathan Haidt, aki a közelmúltban végzett ilyen típusú kutatásokat, azt mondja, hogy az erkölcsnek van egy kényszerítő ereje, és nem tudni, hogy hol lakik, de jobb hián az emberek azt gondolták róla, hogy ez isteni eredetű. És elkezdte vizsgálni, hogy ez tényleg így van-e, hogy van-e az emberben egy ilyen beleszületett erénycsomag, és van. Nagy mintás kísérleteken, különböző országokban kimutatta, hogy van. Létezik, méghozzá 5 kategóriára tudta bontani ezt az erkölcsi csomagot. Miért jó ez nekünk? Mert ha én tanárként fölvállalom azokat a fajta erényeket, és nem kell tökéletesnek lenni, ez nem azt jelenti, hogy egy tanárnak hibátlannak kell lenni. Sőt, a hibátlan ember az nyomasztó és unalmas. Mondjam azt, hogy jól áll az embernek, hogyha vannak apróbb gyengeségei. De ezek semmiképpen nem egy rossz ízű történet részeként, semmiképpen nem a szociális térbe kinyújtott negatív csápként élnek, hanem hát Istenem, esendő az ember, ugye a szórakozott professzor története, számos sztorit tudunk erről, hogy mit felejt el és mit hagy el, miközben gondolkodik ennél egy kicsit emelkedettebbnek tűnő dolgokon, hogy mit is tegyen a zsebébe. Azt mondja, hogy 5 ilyen erény van, ami velünk születik, méghozzá úgy, hogy készségünk van arra, hogy ezeket az erényeket valahogy egy kicsi megerősítés után, mintha helyére kerülnének, és mintha várnák a megerősítést gyerekkorban. Ezért hihetetlen fontos a korai nevelés, amikor tisztázzuk a viselkedési szabályokat, és kialakul az erkölcsnek az a néhány alappillére, amire biztosan számíthatunk, mert az ember így születik. Csak egy kicsi segítség kell neki, és képesek vagyunk nagyszerű együttműködésre, akár tanárként, akár munkatársként, akár úgy, hogy erre számítva egy olyan embert, aki eredetileg talán nem volt szimpatikus, és képes vagyok megszólítani. Mik lennének ezek az alappillérek? Kezdődik azzal, hogy együttérzés, azt, akit valami sérelem ér, azon megpróbálok segíteni. Igazságosnak lenni és kölcsönösséget tartani. Hogy olyan döntéseket hozni, ami azért nem nagyon rossz a másik félre sem, elfogadható kölcsönösen, és egymást segíteni. A mások sértésének tilalma, hogy ne okozzak lehetőleg kárt senkinek, a tekintély tisztelete és a tisztaság vagy tisztesség. Ugye az első hármat azt ma, kicsit liberális szemlélettel ebből a világból kitekintve, azt mondjuk, hogy nagyjából értjük, de mit keres itt a tekintély tisztelet? És mit keres itt a tisztaság, vagy a tisztesség? Ugye, hogy jön ez ide? Ma ezek nem olyan gyakori fogalmak. És amikor ezt végig gondolják, igazuk van, ugyanis van itt egy határ. Azok az emberek, akik inkább liberálisan gondolkodnak, azok az első hármat tartják, Jonathan Haidt szerint, és az alatta lévőket pedig kevésbé tartják fontosnak, míg a konzervatívak nagyjából mind az ötöt. Akkor próbáljuk meg, ezek az első három talán érthető, ezt nem kell külön magyarázni, de miért fontos a másik kettő? Mert a társadalmak életképtelnek lettek volna, ha a csoportok nem választanak vezetőt, a vezetőnek nincs tekintélye, és nem próbálnak meg tisztesen, tisztességesen viselkedni a csoporttagok. Tehát a vezetés nélküli társadalom, ezek a kísérletek, ahol nincs vezető, meg nincs szabály, azok többnyire anarchiába torkollanak, csak hogy a vezetőnek valódi vezetőnek kell lenni. Nem egy erejéből, erőből autoriter figurának, hanem olyannak, akire tényleg fel lehet nézni, és a csoport elfogadja vezetőnek. Nézzük meg a kutatásokat. A Debreceni Egyetemen nagyon izgalmas kutatások történtek azzal kapcsolatban, hogy milyen a jó pedagógus, és vajon mit kéne tenni a képzésben ahhoz, hogy ezt a típusú embert a képzés során meg lehessen közelíteni. Ugye az ideális tanár, mikor ezeket az erénygyűjteményeket felsoroljuk, ennek nincsen vége. Mert amikor csak úgy rákérdeznek az emberre, nem valós szeméről, hanem úgy általában milyen jó tanár, hát akkor az úszik, fut, repül, végtelen kedves, megértő, majdhogy nem jámbor, és amúgy sincsenek semmilyen rossz tulajdonságai, jóságos, okos. Ugye az ember, mikor ezt végig sorolják, akkor azt mondja, inkább más pályát választok. De mégis létezik, él egy ilyen ideál az emberekben, és nem kell, hogy azok legyünk. Ugye megint azt mondom, hogy a törvényt magát, hogy létezik ilyen elvárás, és léteznek szabályok, azt el kell fogadnunk, mert törvény nélkül nem tudunk együtt élni, de az, hogy hibázunk benne, és nem tudjuk ezt tökéletesen csinálni, az nem baj, különben senki nem kezdené meg nyilván tanárszakon a tanulmányait. Mérei tanár úr, aki tanárként és pszichológusként is nagyszerűt alkotott, azt mondja, hogy egy olyanféle ember kell, akinek van kisugárzása. A személyisége meghatározza azt a teret, és a szeretet faktort kiemeli belőle, kiemeli a teljesítményét, és mond egy ilyen furcsát, hogy legyen nagy hatású. Na most nagy hatású, hogy tud lenni valaki? Hát úgy, hogy előbb önmagát fel kell építeni, ebbe tényleg rengeteg energiát kell fektetni. És utána jönnek kicsit talán a tanárképzésben eretnek gondolatok, ezt inkább a pszichológusok szokták emlegetni, hogy a jó pedagógust nem a szakismeret, nem a módszer teszi, hanem egy lelkesedés. Na, itt van egy tényező, amit nem tudunk mérni, és majd meglátják, hogy ezeket a tényezőket az igazgatónál rosszabbul senki sem látja. Az igazgató szeretne egy hivatalnokot, aki precízen azt csinálja, amit kell, sose késik az óráról, napló mindig rendben van. Aztán, hogy tanít, az már sokszor nehezebben belátható faktor. Ha megnézzük, hogy mik voltak azok a területek, amit fejlesztésre kijelöltek, akkor azt mondták, hogy empátia, kapcsolat, szakmai szerep, viselkedés. Ez a szerep, ez nagyon fontos, ugyanis úgy tűnik, hogy a jó meg a rossz tanárság szerepértelmezésen múlik elsősorban, hogy képes vagyok ezt a szerepet helyesen értelmezni. Ennek nagyon fontos része a kapcsolat és az empátia. Látható, hogy ez a körül forog, amit mi is sikeresen kimutattunk. 30 órás tanfolyamokat tartottak, és már az első 30 óra után kimutatható volt változás, azért szeretném mondani, hogy ezek nagyon csekély változások voltak, kimutathatók, de azért nem robbanásszerűek. Miért? Egyre inkább úgy tűnik, hogy a személyiség olyan, mint egy polip. A polipnak sok karja van. Mindegyik kar a személyiségünkből tart egy szerepet. Nekem egyik karom nyilván a tanári szerep, amit most önök is láthatnak, és azt kell megformálni, és abban a helyzetben a személyiséget, amiben a szerep él, ugyanis általában a személyiségre hatni, meg megváltoztatni nehézkes. Hidas professzor úr, amikor megkérdeztem tőle több fél évi képzés után, ortodox freudi analitikus szemináriumon, hogy sikerült-e már személyiségváltozást elérni valakinél, akkor azt mondta, hogy ő neki még nem. Ezek után én sem reménykedem ebben. Személyiségfejlődést el lehet érni, de az, hogy egy személyiséget megváltoztassunk, ezzel nem érdemes bajlódni. És a tanárképzésben az a nagyon kellemetlen, hogy 18 éves korban nem igazán lehet eldönteni egy tanárjelöltről, hogy ő alkalmas lesz-e vagy nem. Miért? Mert a kognitív képességei megvannak az összes hallgatónak, akit felveszünk, hiszen átmennek bizonyos vizsgákon, de az, hogy szerepértelmezése és érzelmi intellektus, a szociális kapcsolati képessége milyen, az körülbelül 25 éves korig igen erősen változik. Még később is fejleszthető. Az alapintellektus nem, tehát amit IQ néven mérünk, az nem sokat változik. De ez sokat változik. Magyarul a bemenő mérési pontnál nem tudom eldönteni igazán, hogy azt a szerepet, azt a szociális teret majd hogyan tudja betölteni. Azért sejtéseink vannak róla, de nem lehet egyértelműen eldönteni, úgyhogy egy késői szűrésre van esélyünk, méghozzá ezekben a kategóriákban lenne fontos a fejlődés és a fejlesztés. Ami nagyon fontos, és ezt többszörösen megerősített mérések igazolják, hogy akkor hatékony egy tanár, hogyha elhisszük neki, ha érvényes és igaz, amit mond, hogyha kongruens. Ha olyanféle hatást gyakorol ránk, amiben ő egy olyan hiteles információ közvetítőként lép fel, amelyik elfogadható, megnyit a számunkra bizonyos szociális és érzelmi kapukat, ugyanis semmiféle információ nem megy át érzelmi támogatás nélkül. Ugye, aminek nincs érzelmi súlya, az információként nem nagyon jön. Kérdezhetnék, hogy hogy a csodába lehet akkor az, hogy otthon egy számítógépe nagyon jó barátságban lévő tizenéves olyan szinten megtanulja az informatikát, ahogy azt iskolában is nagyon nehéz sok embernek megtanulni. Hát azért, mert érzelmek kötik hozzá, mert őt ez hihetetlenül érdekli. És ha ezek az érzelmek nem tartanák éjszakákon keresztül ébren, akkor nem csinálná. Tehát van egy mezőny, aki megtalálja a gondolat gyönyörűségében, a cselekvésben ezt az érzelmet, de hát ez kevés ilyen szakma van. A többségében, akár egy orvosképzésben, amikor meg kell tanulni bizonyos csontoknak neveit, hát ott az embert nem tudom, hogy végighajtja ez a fajta belső igény, ott kénytelen a tanár külső eszközöket is használni. Emberszolgálat, felelősség, tisztelet, szeretet. Ezeket a szavakat nem a mi kutatásunkból vettük, ez a debreceni anyagból van, de visszaköszönnek ezek a jelzők, amit egy tanárral kapcsolatban elvárnak diákjaink. Úgy gondolják Bagdi Emőke által vezetett kutatócsoport, hogy a tanárképzés fókuszába a szocializációt, a pályaszocializációt kell helyezni, mert ez a talán legnagyobb hatást itt tudnánk elérni. Még ennél is eretnekebb, amit Bugán Antallal közösen dolgoztak ki és idézünk, hogy bizony a tudomány nyelvén a pedagógiai gyakorlat nehezen írható le. Százféle eljárásunk van rá, hogy percenként megnézzük, hogy milyen interakciók történnek. De valahogy ezek sem mérik igazán a tanári minőséget. Úgy gondolom, hogy egy ember teljesítményét igazából egy másik ember tudja mérni. És erre a leghivatottabbnak a diákokat tartom, akikkel együtt kell működnie, akiken megesik ez a történet, akik részesei ennek a történetnek, és ezt a mérést úgy lehet igazából végrehajtani, hogyha a diákokat is bevesszük ebbe a gondolkodásba. Én éveken keresztül a diák véleményeket közvetítettem kollégáimnak, és ez nagyon sokat segített abban, hogy jó és rossz tanárok között hát különbséget tudjak tenni. Meg az a tapasztalat, hogy ismertem olyan kollégát, aki később kollégám lett, aki valamikor tanárom volt, akár középiskolában, és hát nem szerettük, ez a legkevesebb, amit mondhatok, kollégaként nagyon jó pofa volt, majd utána, amikor főnököm lett, akkor újra rettenetes kapcsolati viszonyba kerültünk, és ezen végig gondoltam, hogy vajon miről van szó. Az, hogy az erős kapcsolataiban az ember a baráti egyenrangú kapcsolataiban másképp viselkedik, mint az aláfölé rendeltségű, vagy a gyenge kapcsolatokban. Ezért az érzelmi intelligencia tesztek egy része, gyakorlatban ezt tapasztaltam, nem méri a tanároknak a diákokhoz való kapcsolatait, hanem a az erős kapcsolatait méri. Ezek, mivel a nevükben is benne, hogy erősek, egyszerűen a tesztet erre fókuszálják. Ugyanabban az osztályban, tehát két osztályban ugyanaz az óra másképp sikerül, mert más a szociális tér, ez előre nem tervezhető. Na, ehhez kell az a fajta nyitottság, az a fajta gyors reakció, az a fajta együtt gondolkodom attitűd, amivel egy tanár sikeres tud lenni. Nem rendeződnek össze ezek a pályaszocializációban, és a gyakorlati tapasztalatok lennének azok, amik ebben előre vezetnek minket, a szupervízió, és ezt be is vezettük itt az egyetemen. Tartunk olyan órákat, ahol a gyakorlatban egész mély elemzésekkel megpróbáljuk ezt az élményt segíteni, ugyanis nem elég tudni. Tudni mindenki mindent tud a könyvekből, mégse tud úgy viselkedni. Ha az élményhez nem nyúlunk hozzá, ha abban nem segítjük a tanári szerep fejlődését, akkor ez nem fog működni. Összerendezetlenek ezek az információk, és csak a próbatanítás és a szupervízió az, ami igazából szét tudja válogatni, hogy ki az, aki már alkalmas tanárnak, és ki az, akinek még ezen dolgoznia kell. Végül nem kisebb személytől, mint Eötvös József vallomásaiból egy gondolatot szeretnék kiemelni, hogy félig sem az a fontos, ugye, amit tanítunk, hanem hogy ahogy tanítjuk. Ez a bizonyos együttgondolkodás, ez szerinte fontosabb. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, az első rész eddig tartott.